Van. Más nagyságrendben egy nyílvessző feje, csakhogy alatta a lövedék üreges volt, mint ha abban lett volna a hajtóanyag. Rövid habozás után két ujjam közé csippentettem a tollszerű fejet, és megpróbáltam kihúzni. Nem. Megértettem, hogy a lövedék nyílhegyben végződik, és csak úgy tudnám eltávolítani, ha a körülötte lévő hússal együtt tépném ki a sebből. Nyeltem egyet, és lebeszéltem magamról, hogy megtegyem. Nem csak azért, mert undorodtam a mutatványtól, hanem egyelőre ez nem kecsegtetett különösebb haszonnal. Mi van akkor, ha megtudom, hogy milyen a vége? Kikutattam a dagad zsebeit. Nem találtam bennük semmi érdemlegeset. Ekkor minden figyelmemmel ismét a szobor felé fordultam. Éreztem, hogy hihetetlen, és egyben kísérteties is, ami történik velünk, és a legkísértetiesebbek maguk a szobrok. Sarkamra guggoltam, és törtem a fejem. Tegyük fel, hogy valaki kitervelte ezt az egészet. Tegyük fel, hogy a szobroknak kultikus, vagy ki tudja, milyen jelentőségük van. De hogy az ördögből tudja bárki is előre, hogy az áldozat hogyan lesz öltözve azokban a percekben, amikor meghal? Hány szobrot is találtunk eddig? Hármat. Az első a Phantom Stewardessé volt, és abban a ruhában ábrázolta, amelyben, mint stewardess, teljesített szolgálatot. Bárki követte is el a merényletet, tudnia kellett, hogy a stewardess milyen ruhában dolgozik majd egy meghatározott napon. Lehetséges ez? Feltettem magamnak a kérdést, nyomban válaszoltam is rá. Igen, lehetséges. A gyilkos ismerte a tervet. Tudta, hogy a lány stewardess ruhában lesz majd a gépen. Előre elkészítette a szobrot, kiégette, beletett a bőröngyébe. Aztán kinyírt a lány, és fölé akasztotta az agyafiúrát. Lehetséges? A másik szobor dolga kisé bonyolulta bennél. Azé, amelyik villalobos tábornokot ábrázolta. A harmadik, ha lehet, még bonyolultabb. Azt aztán valóban nem tudhatta senki, hogy a kövér ink kabátban hón alatt revolverekkel mászkál majd a laoszi dzsungelban. Vagy igen? Elképzelhető, hogy az ő szobrát is előre megcsinálták, hogy miért, arra nem tudok válaszolni. Ha tudnék, mindent tudnék. Mert az biztos, hogy az agyak szobrok jelentik a rejtél kulcsát. Elkészítették előre a kövér szobrát, tudván, hogy inkben lesz nadrágtartóban hón alatt a pisztolyokkal. Ostobaság! Megfogtam a szobrocskát, és letettem a földre. Miért is hittem? Uramisten, hogy agyagból készült. Mert a súlya olyan, mintha agyagból lenne? Vagy mert megtévesztett az agyaghadsereg története? Letettem a fűre, és meglehetősen kíméletlenül elkezdtem ütögetni a stukker nyelével. Ütöttem, ahogy csak bírtam. Olyan erővel, mintha annak a feje feküdt volna a füvön, aki ide hurcolt a laoszi őserdőbe. A szobrocska ugrált, remegett az ütésakat, de még egy akkora darab sem tört le belőle, mint egy gyufa feje. Megfogta, felemeltem. Apró horpadások látszottak rajta. Legszívesebben behajítottam volna a fák közé, de mégsem tettem. Talán jó lesz még valamire. A szobrokat tehát nem agyagból készítik. Feltehetően olyan műanyagból, amely folyadékkal keverve képlékenyé válik. Aztán igen gyorsan, csont keménységűre szilárdul, esetleg percek alatt. Ha ez így van, akkor nem előre csinálják őket. Vagy nem annyira előre, mint gondoltam. A helyszínen mintázza őket az ismeretlen szobrász. Ezért öltöztette azt a lányt stewardess ruhába. A kövérre pedig azért adott inget és nadrágtartót. Sóhajtottam, és éreztem, hogy bár rájöttem valamire, fikkart is sem jutottam közelebb a megoldáshoz. Mert egyáltalán miért csinálja őket? És ha figyelmeztetni akar, nem rossz, de ki és mire? Például engem. Hogy mire? Arra pedig rá fogok jönni. Felemelkedtem, és behúztam a halottat a bokrok közé. 29. fejezet. Úgy döntöttem, hogy először Hardinek nézek utána. Átkoztam magam ostobaságomért, amiért egyáltalán hagytam elmenni. Töprengésre azonban nem volt idő. Már csak azért sem, mert akár a kövérgyilkosa, akár a meók bármelyik percben visszatérhettek. Nem is tudtam hirtelenjében, melyiküktől tartsak jobban. Kisiettem a bokrok mögül, kezemben a kövér revolverével. Átléptem valakinek a pokrócán, és Hardy vacka mellett termettem. A holdfény rávetődött az újságíró arcára. Szemét lehújva aludt. Ha az örökké valóságban való sétálást alvásnak lehet nevezni, egyik karja a takaró fölött pihent, a másik a takaró alatt, közel hajoltam hozzá, és fellebbentettem pokróca szélét. Csak azért nem hőköltem hátra, mert számítottam rá, milyen látvány fogad. A szerencsétlen flótás nyakát egy acélzsinek hurkolta át, mindörökre belefolytva a lélegzetet. Vért nem láttam sehol. Legszívesebben üfölteni szerettem volna. Most, amikor rájöttem valamire, valaki, eddig jutottam, amikor a halott felemelkedett, és úgy vágott állon, hogy hanyat zuhantam a fűbe. Mielőtt feltápászkodhattam volna, a mellemre térdelt, és a garotét a nyakam köré csavarta. Küzdöttem, hogy tudtam, s ordítani akartam, de nem tudtam attól a hatalmas lapát tenyértől, amelyel befogta a számat. Feldobtam magam, rúdalóztam egészen addig, amíg nem elnyúlt a szorítás. Hardy a kezét a számon hagyva suttogta. Shit! A fene vigye, maga az! Levette a kezét, én pedig megpróbáltam lélegzethez jutni. Lenyúlt értem, a karomnál fogva felrántott. Gyerünk a bokrok közé! Nem tagadom, kicsi nehezemre esett a járás. Ha jól számoltam, már harmadszor ütöttek le ezen a napon, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Megállapodtunk, a hold sütötte tisztás szélén, és én azonnal leroskattam a bokrok alá. Aggódva hajolt fölém. Rosszul van! Csak integettem, hogy hagyjon levegőt venni. 2-3 percig türelmesen guggolt mellettem, csak akkor könnyebbült meg, amikor végre válaszolni tudtam a kérdésére. Hol az ördögben jár? Elkapott a kövér. Micsoda? Menjen oda a bokrok közé, saját szemével is meggyőződhet róla. Oda ment, széttolta az ágakat, és meggyőződött róla. Amikor visszajött, borús volt a tekintete. Maga csinálta? Amennyire csak tudtam, néhány mondatba sűrítve elmondtam, mi történt a kövérrel, hogy majdnem a hidegre tett. Engem is csak nem kikészített a gazember. Mikor? Közvetlen azután, hogy ott hagytam magát. Teljesen átvert, észrevettem ugyanis, hogy leselkedik, gondoltam, visszamászom a takarom alá, és megvárom a fejleményeket. Azt gondoltam, hogy előad magának valami harmadosztályos szöveget, csak hogy dörzsölt volt a rohadék. Én bemásztam a helyemre, ő viszont nem magához ment, hanem odajött hozzám, esküszöm. Azt hittem, hogy maga az. Ez a halvány holdvilág is jól átejtett. Egyszer csak rám vetette magát, majdnem eltört a gerincemet, és a nyakamra tette a zsineget, húzta, ahogy csak bírta, normális ember pillanatokat beledöglött volna. És maga hogy-hogy? Mert már az első gyilkosságnál rájöttem, hogy a legliberálisabb biztosító sem kötne velem életbiztosítást. Ismeri ezt? Felém nyújtott a tenyerét. Vékony, plasztik lapocska hevert rajta. Elmosolyodtam. Hát persze. Nos, az első gyilkosság után odaragasztottam ezt a nyakamhoz méghozzá nem is egyet, hanem hármat, három oldalra. Eddig primitív dolog, de nem volt más választásom. És amit a melléket ábra mutatja, nem is jártam rosszul. A kövér eszerint azt gondolta, hogy megfojtotta magát. Nyilvánvaló. Engem is ki akart készíteni. Ha nem lövi valaki hátba egy rakétával, tessék! Előbb arra feleljen, hogy mi a fészkes fenér nem jött vissza, ha tudta, hogy valami rosszban sántikál. Mert elájultam. Az a rohadék folytogatás közben majdnem kinyírt. No, nem a nyakszorítóval, mert ott voltak a plastiklapok, hanem máshogy. Máshogy? Mi az ördögöt csinált magával? Megvakarta a fejét, és kínos vigyorral nézett rám. Tökörrugott! Beletérdett a heréimbe. Tudja, milyen érzés? A másfél mázsával a tőkébe térdelnek valakinek? Nem tudtam, de valahogy nem is óhajtottam megtudni, mindazonáltal elég élénk képzelő erővel rendelkeztem. Rögtön émelyegni kezdtem. Különben miféle rakétáról beszél? Nézze meg a pasas hátát. Megnézte, füttyentett, és elképedve bámult rám. Ez meg mi a fene? Talán valami nyílpuska lövedéke, az a gyanom, hogy sűrített levegővel lövik ki. Hangtalan. És pokolian pontos. Megsimogatta a kiálló rész vastollát, megpróbálta kihúzni, aztán felhagyott a próbálkozással.